Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Istenünk ígéjét a Királyok második könyvének 5. részéből olvassuk, az 5. rész első 7 verséből. És Naamán, a szíriai király seregének fővezére, az ő ura előtt igen nagy és nagyra becsült férfiú volt, mert általa szabadította volt meg az Úr Szíriát, és az a férfi vitéz, hős, de bélpoklos volt. Egyszer portyázó csapatok mentek ki Szíriából, és azok Izrael országából egy kislányt vittek el fogjul, és ez Naamán feleségének szolgált. És mondta ez az ő asszonyának, bárcsak az én uram szembe lenne azzal a prófétával, aki Samáriában van, kétségtelenül meggyógyítaná őt az ő leprájából. És Naamán bement, és elbeszélte az ő urának, mondván, így és így szólott az Izrael országából való leány. Akkor azt mondta a Szíria királya, menj el, és íme levelet küldök Izrael királyának. Elment azért, és vön magával 10 talentum ezüstöt, 6000 aranyat, és azon felül 10 öltöző ruhát. És elvitte a levelet Izrael királyának, ezt írván, mikor a levél hozzád érkezik, íme az én szolgámat Naamánt, azért küldöttem hozzád, hogy őt gyógyítsd meg leprájából. De amikor elolvasta Izrael királya levelet, megszaggatta az ő ruháit, és így szólt. Isten vagyok én, hogy öljek és elevenítsek, hogy ez én hozzám küld, hogy gyógyítsam meg a férfit az ő leprájából. Vegyétek eszetekbe, és lássátok, hogy csak okot keres ellenem. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, az Úr Jézus Krisztus által mennyei atyánk, valljuk, hogy nincsen te nélküled segítség és üdvösség. Köszönjük néked azt, hogy elismerhetjük ezt. Azért jövünk ide a templomba, Úrunk, vasárnapról vasárnapra, alkalomról alkalomra, mert ki akarjuk fejezni azt, hogy mi bízunk te benned, és várjuk a te segítségedet, és várjuk, hogy te üdvözítsél bennünket. Te áld meg földi életünket, és te áld meg örök életünket is. Valljuk, Urunk, valahányszor eljövünk ide, hogy semmik vagyunk, hogy nem mi állunk a világnak s az életünknek a centrumába, hanem te. Tőled függnek itt a dolgok, nem tőlünk. Magunkat megalázzuk ilyenkor. Most is így állunk meg előtted. Köszönjük néked, hogy te vagy az, aki segítőt küldtél nekünk, az Úr Jézusnak, drága fiadnak személyében, hogy ő általa segíts el igazán önmagad ismeretére, igazán önmagunk ismeretére is megtaníts. Megtaníts eligazodni bennünket ebben a világban, és egyáltalán megmentsél bennünket a bűnből, az istentelenségből, és a te gyermekeiddé, fiaiddá, leányaiddá tegyél minket, akik bíznak benned, akik szeretnek téged, akik a te akaratodat akarják követni életük minden területén, minden dolgukban. Köszönjük néked, hogy te vagy a mi segítőnk, örökkévaló Istenünk, a te drága áldott fiad által, Krisztus által. És köszönjük néked, drága lelkedet, hogy őt dicsőíted elénk ma is, mint ahogy minden alkalommal. Őt, aki itt járt köztünk, őt, aki meghalt értünk a keresztván, bűneink büntetését magára véve, kivíva nékünk a kegyelmedet, szeretetedet. Köszönjük, hogy őt dicsőíthetjük, aki feltámadt a halálból és él, és aki uralkodik most is az egész mindenség felett. Urunk, csuda dolgok ezek nekünk, fel nem foghatjuk, de mégis hisszük, hogy úgy van, hogy a te ígéd ezeket elénk adja, és szeretnénk most is hitáltal a te ígédre építve együtt lenni, dicsérni a te nevedet, és meghallgatni hozzánk szóló tanításodat. Kérünk, szólj hozzánk, kérünk, taníts minket, Urunk. Taníts minket, atyánk, nagy neved dicsőségére. Amen. Kedves testvéreim, igehirdetésre készülve a 231. énekünk legelső versét énekeljük el. Uram, a te igéd nekem, a sötétben szövét nekem. Isten tiszteletünk alapigéjét, a felolvasott ige szakaszból, Királyok második könyve, 5. részéből olvassuk a 4. verstől a 7. versig. Leülve figyelemmel hallgassátok Istenünk drága szavát. És Naamán bement, és elbeszélte az ő urának, mondván, így és így szólott az Izrael országából való leány. Akkor mond a Szíria királya, menj el, és íme levelet küldök Izrael királyának. Elment azért, és vőn magával 10 talentum ezüstöt és 6000 aranyat, és azon felül 10 öltözet ruhát. És elvitte a levelet Izrael királyának ezt írva, mikor a levél hozzád érkezik, az én szolgámat, Naamánt azért küldöttem hozzád, hogy ő gyógyítsd meg leprájából. De mikor elolvasta Izrael királya a levelet, megszaggatta az ő ruháit, és így szólt, Isten vagyok-e én, hogy öljek és elevenítsek, hogy ez én hozzám küld, hogy gyógyítsam meg a férfiút az ő leprájából? Vegyétek eszetekbe, és lássátok, hogy csak okot keres ellenem. Kedves testvéreim, vasárnapról vasárnapra Naamán történetét vesszük sorra. Naamán a szíriai vagy arám hadseregnek volt a főparancsnoka, és megbetegedett, leprás lett. Amikor ez a házában kitudódott, a feleségének rabszolgája, zsidó kisleány, akit éppen az ő katonái hurcoltak oda, elmondja az úrnőjének, hogyha a prófétához eljutna, aki Samáriában van, az Isten emberéhez, ha eljutna, azáltal biztosan meggyógyulna ebből a halálos betegségből. A feleség továbbadja a reménykeltő hírt a férjének, az pedig nem sokat töpreng, hanem kész útra kelni, megpróbálni, hát ha meggyógyul, hát ha tényleg megszabadul halálos kórságából, és újra épp egészséges lesz. Mert az akart lenni, egészséges akart lenni. Értjük ezt. Mivel azonban Arám hadseregének ő a főparancsnoka, nem utazhat diplomáciai előzmények nélkül az ellenfelek földjére. Hát elmegy a Naamán az ő királyához, Ben-Hadád királyhoz, akiről olvastuk, hogy nagyon nagyra értékelte az ő főparancsnokát. Esze ágába sincs elveszteni, és örül, hogy segíthet neki. Fölajánlja, hogy ad egy menlevelet Izrael királyához, akinek a földjére igyekszik, Jórám királyhoz, hogy támogassa az ő fővezérét a gyógyulás útján. Ben-Hadád király meg is írja ezt a diplomáciai menlevelet, amiben megmagyarázza azt, hogy Naamán miért bukkan fel az ellenség földjén, és érzékelteti Izrael királyával, hogy a főparancsnoka az ő védelme alatt áll, és szörnyen dühös lenne, hogyha Naamánt valami baj érné Izrael területén. A levelet átadja Naamánnak, aki ennek birtokában most már nyugodtabban indulhat a prófétához, Samáriába, ahol jobbára addig csak a katonái jártak rabló hadjárat során. Hát el tudjuk képzelni, hogy Naamán összeszedelőcködik, magához vesz egy szép summát, magához vesz körülbelül 340 kg ezüstöt, körülbelül 70 kg aranyat, meg 10 öltözett ruhát, ugye ki tudja, hogy mennyibe fog kerülni ez a próféta neki, és hát az egészségért fizetni kell, ugye rendesen. Elbúcsúzik a családtagjaitól, szépen felszáll a díszes utazókocsijára, és fényes kísérettel neki indul a Damaszkuszból szépen Samáriába vezető útnak. Úgy gondolom, hogy derűlátó, hiszen van menlevele, van pénze, van egy ígéret, hogy van ott valaki, aki meg fogja gyógyítani, nagy várakozással indul, és érkezik meg Izrael országának, az északi országrésznek fővárosába, Samáriába. Hát itt találkozik Jórám királlyal, az Izrael királyával. Jórám királya fogadja a magasrangú látogatót, átadja király levelét, és felolvassák néki ezt a levelet. Mikor a levél hozzád érkezik, íme az én szolgámat, Naamánt azért küldtem hozzád, hogy gyógyítsd meg leprájából. Hát megérti a levélből Izrael király, hogy mit keres itt Naamán, meg azt is, hogy továbbra is Ben-Hadád királynak a védelme alatt áll. De a levélnek a második fele az úgy megzavarja. Naamánt azért küldtem hozzád, hogy gyógyítsd meg leprájából. Hát Jórám királynak a megnyúlt képét el tudjuk nagyjából képzelni. Az a benyomása támadt, és joggal, hogy a kollega azt kívánja, hogy gyógyítsam meg az ő szolgáját, én. Hát Ben-Hadád nyilván csak azt szerette volna elérni, hogy Jórám király segítsen és támogassa az ő szolgáját, az ő főparancsnokát, hogy eljusson ahhoz a prófétához, akit ott keres. Nem azt kérte tőle a szószoros értelmében, hogy ő gyógyítsa meg, hanem hogy segítse őt, pártfogolja őt, hogy megtalálja azt, aki majd meggyógyítja, de a kérést hát pontatlanul fogalmazta meg. És hát ennek megfelelően Jórám király meg félreértette a dolgot. Én gyógyítsam meg. Hát de hogyan gyógyítsak meg? Roppant ideges lesz Jórám király. Lehetetlen dolog ez. Mondja, hogy hát Isten vagyok én, hogy öljek és elevenítsek. Kétségbe esik, és egyenesen hogy megszaggatja a ruháit, ami pontosan a kétségbeesésnek a jele, és azt mondja a tanácsadóinak, hogy értsétek meg, hogy ez a szomszéd király egyszerűen csak egy háborús okot keres, egy casus bellit keres, hogy rám támadhasson. Mert én nyilván nem tudom meggyógyítani az ő főparancsnokát, és akkor azt fogja majd mondani, hogy nem gyógyítottad meg, ezért megtámadlak. Kértem tőled valamit, nem teljesítetted, meg foglak támadni. Sőt, már lehet, hogy föl is vonultak az arám haderők az izraeli arám határon, gondolja Jórám király, és mondják is neki a szolgái. Úgyhogy valószínűleg Samáriában is beindult a hadigépezet, izzottak a vonalak, ahogy ma mondanánk, az izraeli határvadászokat és haderőket a legmagasabb készültségi fokba helyezték, feszült lett a viszony pár óra alatt. Hát aztán tudjuk a történetet, vagy aki tudja, tudja, hogy Elizeus véget vetett ennek a félreértésnek, és tisztázódott a dolog, de azért érdemes, még mielőtt ebbe belemerülnénk, egy kicsit ezt a Jórám királyt még nagyító alá tennünk. Itt van ő, Izrael királya, akinek a szavaiból kiderül, hogy tudja ő, hogy az Úr képes ölni és eleveníteni. Ez a király Mózes 5. könyvéből idézi, ahol Isten maga mondja, hogy ő az Úr, aki képes ölni és eleveníteni. Csak hogy ez a király, testvéreim, ez a Jórám király, annak ellenére, hogy tudja az ígét, mégse ezt a királyt szolgálta. Mégse ezt az Urat szolgálta. Mégse Izrael igazi királyát szolgálta. Lehetséges, testvéreim, ma is, hogy valaki úgy elméletileg nagy dolgokat tud, tud Istenről, meg Jézusról, meg a Szentlélekről, meg sok mindent tud, de valahogy az elmélet nem hat rá különösebben. És úgy éli az életét, mintha istentelen lenne. Ugyanúgy, mint Jórám király. Ő istentelen király volt, rossz király volt, a népét félrevezette, rossz irányba terelte őket, pedig elméletileg nagyon okos király volt. Nagyon sok mindent tudott ő az Isten igéjéről, és magáról Istenről is. A legfontosabbat tudta, ő az, aki öl és elevenít. Ez éppen elég kellett volna neki ahhoz legyen, hogy ő elkezdje imádni ezt az Isten, de ő nem imádta. Ő csak elméletileg tudta, hogy az Isten ilyen. De gyakorlatilag az életét nem ennek az Istennek a tiszteletébe, imádatába, szeretetébe töltötte. Jézus is beszélt később olyanokról, akik azt mondják majd neki az ítélet napján, hogy Uram, Uram! De azt mondja majd, nem ismertelek soha benneteket. Nem ismertelek. Távozzatok az örök tűzre. Lesznek ilyen emberek, testvérek, az utolsó ítélet napján is, akik majd ott Uram, Uramoznak, akik kifejezik azt, hogy nagyon jól tudják, hogy kicsoda Jézus, hogy ő az Úr, a világ mindenségnek az Ura, de nem éltek az ő hitében, nem szerették őt, nem követték őt, következetesen hitetlenül éltek a maguk isteneként. Ez egy veszélyes történet, testvérek, veszélyes történet. Isten óvjon bennünket is ettől. Hogy ilyenek legyünk, akik tudjuk elméletileg a Bibliát, meg mindent tudunk, de közben önmagunk isteneként éljük le az életünket. A másik dolog, testvérek, hogy ezzel a Jórám királya kapcsolatban, hogy a zsidó királynak otthon Samáriában nem jut eszébe az Úr prófétája. Eszébe se jut a Elizeus próféta. Figyeljétek meg a kis zsidó rabszolgalánynak, aki ott volt Szíriában, az Arám országában, és ott volt rabszolgaként ennek a főparancsnoknak a családjában, életében. Ő neki ott a fogság veszélybe jutott, Elizeus próféta, az Isten embere. Is ha Elohim, ott lakik Samáriába. Ha az én uram oda menne, hát arról olyan csoda dolgokat beszéltek az én szüleim, vagy az én környezetem. Lehet, hogy ismerte is személyesen is ez a kisgyermek az Elizeus prófétát. Hát, ha csak oda jutna, ő neki eszébe jutott, az Isten embere. Ennek a királynak, aki itt lakik Izrael földjén, ugyanott, ahol ezik, a próféta, ennek nem jut eszébe az Elizeus próféta. Hát ebből ugye le lehet szűrni nagyjából, hogy mennyire érdekelt őt az élő Isten. Komoly dolgokat tudott róla, de eszébe se jutott, hogy hát itt van, ja nem rám van szüksége ennek a Naámánnak, ennek a szerencsétlen embernek, hanem őre jár, az Isten emberére. Hát arról olyan dolgokat tapasztaltam én is, mondhatná, de ő nem tudja, hogy hova küldje ezt az embert. Azt hiszi, hogy neki kéne gyógyítani. Nem tudja megmondani, hogy hol van, hogy merre van, hogy kinél találod a gyógyulást, pedig neki igazán tudnia kellett volna. Hát nem ismerte ő se, igaz, nem is érdekelte komolyan, és amikor egy ember jön hozzá, hogy segítségre szorul, akkor nem tudja oda küldeni az Isten emberéhez. Hát ez, testvérek, megint egy ilyen mai dolog. Előfordulhat, hogy valaki kétségbe esetten fordul hozzám, vagy hozzátok. És azt feltételező, hogy te református vagy, meg Bibliát is szoktál olvasni, meg templomba járogatsz, hát tudod, hogy kinél van az én életemre a hatékony segítség. Hogy hol találom a gyógyulást, az életemnek a megújulását, hogy hol válna az én értelmetlen életem értelmessé, hogy hol kaphatnék a céltalan életemnek valódi célt, hogy találhatnék jó döntésekre, hogy egyáltalán félek a haláltól, hogy találnék vigasztalást, hogy találhatnék én örök életet. És akkor mondják nekünk a szegény emberek a dolgaikat, és mi csak állunk, azt lesünk. Nem tudunk nekik egy árva szót se szólni. Panaszkodnak nekünk, mondják az életük tragédiát, és mi csak állunk és nézünk. Hát, én nem tudok rajta segíteni, az biztos senki nem tud. Eszünkbe se jut az Úr Jézus, eszünkbe se jut az Úr, hogy hát oda kéne, hozzá kéne eljutnod. Ez jelzi, hogy körülbelül nekünk is mennyit jelent Jézus, mennyit jelent az Úr. Ha nem tudunk senkit hozzá tanácsolni, pedig oda kéne. Nagy bajban vannak testvérek körülöttünk egy csomóan. Azt kell mondjuk, hogy nagyon nagy bajban, sokkal nagyobb bajban, mint gondolják. És sokszor csak a tekintetük árulja el, vagy néha talán a szavuk is olyan megjegyzéseket tesznek, amik elárulják, hogy valami nagy baj van a szívükbe, a lelkükbe, az életükbe. És lehet azonnal reagálhatnánk nekik, és mondhatnánk, hogy de hát itt a Biblia, itt van a Krisztus, itt van a gyülekezet, gyere oda, gyógyulást talán. Hát van próféta Izraelben, és van Isten, aki öl és elevenít. És a bűnből ki tud téged hozni, a gyászból, a magányból, a kétségbeesésből, amiben élsz, abból a sivárságból, abból a érzelmi, abból a sivatagból, ahova becsöppentél, és csak ott killódsz. Hát ez a Jézus, és itt van ez az íge, és mi tudjuk, mert vele élünk, és tapasztaljuk az ő csodáját. Hát ő tud rajtad segíteni, én nem tudok, de ő tud. Tudod ezt mondani? Vagy csak meghallgatod, meglátod, aztán megszaggatod a ruháidat, és azt mondod, hogy nem tudok rajtad segíteni. De nem mondod meg azt se, hogy kiné van a segítség. Persze azért Jórámhoz visszatérve, testvérek, van a viselkedésében valami jó is. Nem csak a nevében van benne, hogy Jórám, hanem van a viselkedésében valami jó. Tudnélik, arra gondolok, hogy legalább beismeri, hogy ő nem tud ölni és eleveníteni. Hát Isten vagyok én, hogy öljek és elevenítsek. Én nem tudok mit kezdeni a te problémáddal, szegény Naamán. Nem az én kompetenciám, nem vagyok én Isten. Hát ez igaz. Ez igaz, testvérek. Sokszor előfordul, hogy valaki, mondom, jön hozzánk, vagy látjuk az élete sok kínját, nyomorúságát, baját, és akkor mi nem csak, hogy nem tudjuk megmondani, hogy kihez kell menni, hanem nem mondjuk ki, hogy nem vagyok én Isten, hogy segítsek rajtad, hanem
elkezdünk okoskodni. Na ez, testvérek, a nagy problémánk. Elkezdünk mi okoskodni. Ahelyett, hogy tényleg megszaggatnánk a ruhákat, és azt mondanánk, hogy na, én nem értek hozzád, ért hozzád Jézus, nem mondjuk ezt se, nem? Hát elkezdünk istenkedni, és elkezdjük a bajba jutott embernek osztogatni a nagy eget rengető bölcs tanácsainkat, amiket a Nők lapjából, a Kiskegyetből, a Délmagyarból, meg mit tudom én, miféle rock meg popzenekar szövegekből szedegetünk össze. Zorántól, meg a nagy tévéműsorokból, a brazil sorozatokból, meg innen-onnan. Osztjuk az éjsz, testvérek. Ezt csináld, azt csináld. Majd ettől majd fogsz tudni aludni. Ettől majd rendben jön a házasságod. Ettől majd megoldódik a gyerekeddel a problémád, vagy az ő problémája. Ez majd elaltat, ez majd megnyugtatja a lelked, elveszi félelmeid. Ahelyett, hogy széttárnánk a kezünket, és azt mondanánk, hogy én ugyan nem tudok neked tanácsot adni, de tudok valakit, aki tud. Itt van a Bibliában, beszél ez a Jézus. Itt az ő irodája. Ide gyere. Fordulj hozzá imádságba. Lehet, hogy nem hiszel benne, de akkor is higgyél nekem, hogy ott van a segítség neked. Gyere, próbáld meg legalább. Ráadásul sokszor, testvérek, úgy kezdünk el okoskodni, bölcselkedni, hogyha alaposabban megvizsgáljuk a dolgot, a mi életünkben is számos megoldatlanság és nyomorúság van. Magunkon se tudunk segíteni. Lehet, hogy zsákutcába futottunk, lehet, hogy szétesett a család, a szeretet meghidegült, a kapcsolat felszínes, vagy már egészen romokban van, boldogtalanság, magány, kétségbeesés van bennünk is, és akkor mi úgy teszünk, mintha értenénk mások problémáit, és elkezdünk okoskodni. Ahelyett, hogy tényleg a szánkra tennénk a kezünket, és hallgatnánk. Nem értünk, testvérek, senkihez. Az embert Jézus teremtette, minden embert, bennünket is. Ő tud bennünket helyre pofozni. Nem pszichológusokra van szükség, nem írókra, nem politikusokra, nem költőkre, nem is lelkészekre, nem popsztárokra, nem a szomszédasszonyra, nem az utcaemberére, hanem Jézusra van szükségünk. Ha valaki hozzánk jön, úgy, mint Jórám királyhoz jött ez a szerencsétlen beteg ember, aki testileg, lelkileg is a halál szélére sodródott, és látjuk, hogy segítségre szorulna, hát legalább mondjam ki, nem nálam van az, hanem neked az életed gyógyulása Krisztusnál van. Mert ő az, aki öl, de ő az, aki elevenít. Ő az, aki megsebez, de ő az, aki bekötöz. Az ő szava és az ő lelke életgyógyító. És az ő szeretete, az ő hatalma, az ő szentsége, az ő igazság, az ő bölcsessége meggyógyít téged. A tört cserepet éppé tudja tenni. Jórám király. Egy ember, aki ottan kétségbe esetten, aki sokat tud Istenről, de nem tud egy másik embert az Isten felé küldeni. De nézzük egy másik szereplőjét ennek a történetnek, Naámánt. Amikor Naámán király ott állt ezelőtt a király előtt, testvéreim, akkor úgy érezhette, hogy na, ennek a menlevélnek, ennek nem sok hasznát veszem. Lehet, hogy nincs itt semmiféle próféta, hát ha itt lenne ez a király, csak tudná, de nem tudja. Meg hát itt van ez a kazal péz is, amit elhoztam, ennek se sok hasznát veszem, nincs ennek se semmi értelme, mert ez se segít. Nincs is kihez fordulnom. Ott áll, testvérek, leforrázva egy halálos beteg ember, aki egy elég szomorú haldoklás elébe néz. Ugye a leprásokat kiközösítették a családjukból, muszáj volt, mert fertőző volt, aztán kiközösítették a társadalmi közösségből is, mindenhonnan. Úgyhogy egy gazdag ember, aki bent élt a társadalom elitjében, most aztán meg kikerül a társadalom legaljába, a koldusok társadalmába. És ott fog elevenen elrohadni, mert nincs rá semmi gyógyszer. Hát remélve jött ide, és aztán itt meg óriási, ahogy mondanák, pofára esés, hatalmas csalódás, óriási csalódás. Nincs más hátra, mint hazatérni. Ugyanolyan nyomorultan, ugyanolyan halálra váltan és reménytelenül. Persze úgy felvetődik, testvérek, a kérdés, hogyha az a kislány azt mondta, hogy Samáriában van egy próféta, aki meg tudja gyógyítani Naámát, akkor Naámá miért nem a prófétához ment? Miért a királyhoz ment? Nyilván mondtam, hogy ennek komoly diplomáciai oka volt, az ellenfél fővezére nem csatangolhat csak úgy az ellenség főhadiszállásán. Előbb ezt tudatni kell a királya. Rendben van, testvérek. De azért ez a Naamán tudta, hogy őnek egy prófétát kell keresni, és nem a király. És nem szól erről semmit. Nem szól erről semmit. Valahogy az az érzésünk, hogy ő úgy, na hát egy nagy ember volt. Az akkori világban egy nagy ember volt, egy tekintélyes ember volt, aki az Arám királyi udvarban forgolódott. És ott a király bizalmasaként gyakorlatilag mindent el tudott intézni. Ő egy benfentes volt. Most elmegy Izraelbe, Samáriába, és reflexzerűen is megy a királyi udvarba, és megpróbálja ott is elintézni a dolgot, ugyanúgy, mint otthon. Remélve azt, hogy otthon mindig sikerül neki ez a dolog, itt is sikerül. És úgy mondanám most, hogy az ő problémájának a megoldását a saját gondolkodási horizontján kereste. Ezt szokta meg, ezt is ezt teszi. Bár a rabszolgalány egy prófétáról beszélt neki, de, és nem a királyról, de hát lehet, hogy Naamán azt gondolta, nem fog ő egy prófétát keresni, amikor mehet a király udvarba, majd ott valahogy csak rátalál erre a prófétára. Sokszor jár így egy ember testvérek, hogy bajba kerül, válsághelyzetbe jut a lelke, az élete, és a megoldásokat reflexzerűen a saját kis megszokott gondolkodási zónájában, a saját komfortzónájában, a saját gondolkodási horizontján keresi. Így, körülbelül itt húz egy vonalat, és akkor itt alul keressük a megoldásokat. Alul. Mit csinálunk? Baj van? Megyek jogázni, majd én megoldom. Majd jogázunk. Megyek az energetikushoz, hogy pótolja az energiákat. Megyek a pszichológushoz, majd az tanácsot ad. Beveszem a gyógyszereket, majd az megoldja. Megyek a javas emberhez. Elkezdi enni ezt meg azt, mert azt mondta, hogy ezt tegyed meg azt tegyed. Megyek a filozófusokhoz, majd azok. Megyek a valláshoz, ilyen szakértő, aztán olyan szakorvos. Tehát értitek, hogy mi így megszokjuk, hogy így a földi világba oldjuk meg mi a saját kis eszközeinkkel, meg saját lehetőségeinkkel a problémáinkat, és akkor gondoljuk, hogy hát mieinket is így lehet. De testvérek, hova jutunk ezzel? Ugyanoda, hova Naamán. Körülbelül ő is így gondolkozott, hogy segítséget vár itt a földön, emberektől, ettől, attól, majd csak megoldódik a dolog, de nem oldódik meg. Nem fog megoldódni, testvérek. Ha valakinek olyan baja van, hogy rájön arra, hogy az életem céltalan, és ezért értelmetlen, hogy üres a szívem, hogy ki vagyok égve, hogy azt se tudom, hogy mi a jó, meg mi a rossz, meg hogy merre van fölül, meg alul, és csak a pénz, mindig csak a pénz, és azután hajtok, és azt tesz tönkre engem, és az viszi félre az egész életemet, és az egész kapcsolatrendszeremet, és nincs senkinek képessége, kompetenciája, hogy segítsen rajtam. De mégis itt próbálkozom, ez borítékoljuk a saját csalódásunkat. Mi is ugyanoda jutunk, ahova ez a szegény Naamán. Egy kicsit nehezíti a dolgunkat, testvérek, hogy másfele forduljunk, az, hogy ráadásul egy csomó ember vesz minket körül, aki sugalmaz nekünk egy-két dolgot. Mondják neki, bajba vagy? Értelmetlen az életed? Ez van, az van? Jaj, hát járjál ilyen-olyan csoportba, majd a csoport meggyógyít téged. És akkor becsatlakozunk valami csoportba, ami meggyógyít majd minket. Vagy jön valaki, mondja, látod a gondolkodás erejét, a pozitív gondolkodás erejét, csak pozitíven kell gondolkozni, és akkor mindent meg tudsz oldani az életedbe. Mert a pozitív gondolkodás erejével te teremteni tudsz, benned van a sikernek, az egészségnek, a boldogságnak a lehetősége. Hát képes vagy rá, hát vizionáld, amit szeretnél, vizionáld, és majd megváltoztatod a valóságot. Higgy a szavak mágikus erejébe, mondd ki, amit szeretnél, és ismételged, és létrehozod azt a dolgot, amit akarsz. Mert tudsz te teremteni is, használd a fantáziádat. Értitek? Nem sorolom az ötleteket. Mindfulness technika. Éppen amikor készültem, jött egy ilyen e-mail a HVG-től. Akkor tudunk sikeresek lenni, ha karrierünket, magán életünket illetően helyére tesszük a múlt és jelen és jövő viszonyát. Ebben segít a mindfulness technika. Jó. Segít. Életünk problémáit, az segít helyre tenni. A technika. Nem Isten, ismerje meg ön is. Na hát ezek aztán áradnak reánk testvérek a különböző újságokból, meg tévéből, meg mindenhonnan, és gondoljuk, hát itt van a segítség nekünk. Eddig is itt volt, hát most is itt nem, testvérek. A sokat ígérő földi módszerek a leprán nem segítenek. A bűnön, testvérek, a bűnnek a képe ez a lepra, az istentelenségen, az abból eredő bajokból, problémáinkból, lelki problémáinkból, családi problémáinkon nem segít semmiféle evilági technika, evilági ember, senki. Az életünknek az alapvető baj az, hogy nincs jelen Jézus Krisztus a szívünkben, nincs jelen Jézus az életünkben, sőt halálos ellenségei vagyunk. Megszegjük az őt akaratát, mert nem szeretjük, nem imádjuk mindenek előtt őt. Nem ő az első az életünkben, nem ő érte élünk és halunk. Kiért tudsz meghalni? Ez olyan bajunk van, testvérek, hogy itt csak természet fölötti, tehát a horizontunkon túli, vertikális irányból jöhet a segítség. Fölülről. Fölülről jöhet a segítség. Mert ő a kompetens, testvérek. Ő a kompetens. Sok csalódásunkat megalapozzuk azáltal, hogy nem rögtön elkezdünk Jézushoz kiáltani. És nem hozzájövünk, nem az igéhez jövünk. Úgy járunk, mint Naamán. Ott állunk leforrázva. Ha nem megy. Ez se jó, az se jó. Közben egyre szegényebbek vagyunk, mert a gyógymódok sokba kerülnek. Pedig sokkal egyszerűbb és ingyen való megoldás, nem? Keressük a prófétát Izraelbe. A prófétát, a Krisztust keressük, majd meggyógyít minket. Egész más. Na és akkor az utolsó pont, amire érek még, az Istennek beavatkozik a történetbe. Mert itt valahogy úgy látom, hogy ilyen patthelyzet alakul ki Samáriában. Ott áll a király, kétségbe esve, megszaggatja a ruháit. Ott áll előtte Naamán, csalódottan. De egyszer valaki odahajol a királyhoz, és azt mondja neki, uram, király, Elizeus üzen neked, és ezt üzeni, hogy küld hozzá Naamánt. Ez a következő vers lesz, majd ezt majd a következő alkalommal nézzük. Aztán valaki oda megy Naamánhoz, a király parancsára, és azt mondja neki, hogy Naamán, menjél el Elizeus próféta, az itt és itt lakik. Arra a lakcímre menjél, ott van a segítség a számodra. Tehát testvérek, valahogy ebből a patthelyzetből, ahol mindenki, ugye, jó rám már majdnem aktivizálta a hadsereget ugye, védekezésképpen, de ott áll jelen pillanatban még éppen kétségbe esve, megszakadott ruhákkal, ott áll Naamán, megnyúlt arccal, kétségbe esve, lehet könny szökött a szemébe, hogy most mehet haza, vége mindennek, remény oda. De mielőtt elmenne, valahogy egyszerűen ebbe a nyomorúságos helyzetbe egyszer csak valaki beleszól. Az egész olyan különleges. Erre senki nem számított. Ez a meglepetésszerű. Se Jórám, se Naamán. És a meglepetés mögött Elizeus áll, legalábbis első pillantásra. Elizeus honnan tudta olyan gyorsan, hogy mi zajlik éppen a palotában? Lehet találgatni, hogy honnan tudta. Vannak is a magyarázók, sokat találgatnak erről, hogy valaki szólt neki. Gumitalpas kémei jelentették a király palotából, nagyon gyorsan, hogy itten valami nagy probléma van, úgyhogy légy szíves, lépjél. Nem tudjuk, hogy hogy volt. Volt, aki azt mondja, hogy ő egy, mivel a szabad parasztok közül való, onnan származott, ezért a királynak egy fontos embere lehetett, bejáratos volt a királyi palotába. Lehet, hogy éppen ott is volt ebbe az időszakban, nem tudjuk, de ez mind csak találgatás. A lényeg, testvérek, hogy megint itt van ez az Elizeus. Elizeus próféta, legalábbis első pillantásra, mindjárt mondom, hogy miért első pillantásra. De itt van ez az Elizeus, testvérek, azért nem szabad olyan könnyen túllépni rajta. Mert Elizeus egy olyan ember volt, aki egy másik paradigmába gondolkozott. Nem úgy gondolkozott, mint a Jórám király, és nem úgy gondolkozott, mint a Naamán. Ő egy más ember volt. Ő Istenbe gondolkozott, hogy így mondjam, értitek? Ő Isten félő ember volt, egy radikális hívő ember. Ezért tisztelték is egyébként a zsidók között. Persze volt, aki bolondnak tartotta. Hol gúnyolták, ugye hol csodálták. De azért az biztos, hogy nem volt egy langymeleg ember, nem volt egy ilyen álnéven bujkáló ember, aki különböző megjegyzéseket tett itt meg ott, hanem ő egy egyértelmű Isten embere volt. Egy radikális hívő ember. Hát ő volt itt, aki beavatkozott a dolgokba? Nem, hanem ő általa az Úr. Ő általa valahogy az Úr avatkozott be ebbe a helyzetbe, ebbe a patthelyzetbe. Elizeus nagyszerű hívő ember volt, de nem ő a lényeg, hanem Isten, aki mögötte áll. Az Úr. aki általa, ezáltal a radikális, határozott ember által tudott beavatkozni ebbe az egész patthelyzetbe, és megoldást adni Izraelnek is, hogy ne robbanjon ki órákon belül egy háború, meg Naamánnak is, hogy ne kelljen neki szerencsétlen, boldogtalan embernek hazamenni betegen, halálra ítélten. Ő avatkozik be, testvérek, és ezt nem úgy teszi, hogy valaki megkéri, hanem tiszta kegyelemből teszi, tiszta szeretetből teszi. Nem érdemli azt a szeretetet se Naamán, se Jórám, se Izrael, se senki. De ő beavatkozik ebbe a helyzetbe. Beavatkozik az ő szolgája által. Hát testvérek, csodálatos dolog ez, hogy az Úr így be tud avatkozni a dolgokba. Be tud avatkozni a dolgokba, ma is be tud avatkozni. Lehet, hogy mi is beérkezünk valami patthelyzetbe az életünkbe. Nem tudjuk, hogy merre, meddig, hogyan. Egyszerűen nem tudjuk, hogy mit csináljunk, mit tegyünk, hogy tegyük. Teljes tanácstalanság vesz erőt rajtunk. És akkor valami váratlan módon természetfeletti segítség érkezik. Lehet, hogy valaki, jön egy hívő ember, aki mond valamit nekünk. Lehet, hogy jön egy határozott hívő ember, aki azt mondja, hogy menj Jézushoz. Fordulj Jézushoz imádságba. Ott van nála a segítség. Lehet, hogy megszólal valami ige, amit olvasgatunk éppen, vagy halljuk a tévébe, félfüllel a rádióba, hogy megyünk az autóba. Valahogy elér hozzánk egy impulzus onnan felülről, ami egyszer csak megvilágosít minket, új irányba fordít minket. Egy megváltó szó, egy megváltó ige, egy megváltó evangélium, örömhír. Valaki által. Hát ez a valaki, testvérek, legtöbbször azért mégiscsak egy hívő ember szokott lenni. Isten nem nagyon szokott ilyen sarlatánokat, tévtanítókat, meg természetgyógyászokat, meg pszichológusokat, meg energetikusokat, meg őt megvető embereket használni. A Bibliában azt látjuk, hogy Isten az ő embereit szokta használni, hogyha valamit el akar érni. És sokszor éppen ezért küld az utunkba, testvérek, egy hívő embert. Egy szolgáját, aki majd ráirányítja a figyelmünket, hogy ő nála van a segítség. Lehet, hogy nekem is, nektek is ilyen embernek kéne lenni. Egyértelmű hívő keresztjének, aki a körülöttünk élő, nyomorult, meg boldogtalan embereknek annyit tudnak mondani, hogy ő nála van a segítség. Ami szerető és hatalmas Urunknál, ő benne kellene higgyetek, őt kéne kövessétek, ez a megoldás. Lehet, hogy hihetetlen meg csodál, de akkor is ez a megoldás. Valahogy, testvérek, Isten azért ott áll valahogy a dolgok mögött. Ezt a Naamánt láthatóan, testvérek, mint az már egész történetet sokan ismerjük, ezt a Naamánt Isten, figyeljétek meg, meg akarta gyógyítani. Elképesztő. Meg akarta gyógyítani, nem csak testileg, lelkileg is. Ezt testileg is, lelkileg is meg akarta gyógyítani. És ezért megfogta ennek az embernek a kezét otthon, Szíriába. Egy kislány küldött oda hozzá, hogy annak az adja a szikrát, ami elindítja őt. És Naamán elindul, Isten felé indul, csak még maga se tudja, de megy Isten felé. Megérkezik Samáriába, megint elakad a helyzet. De Isten megint küld neki egy segítséget, Elizeus prófét által. Menjél oda hozzá, majd ott megtalálod azt, amit keresel. Aztán a történetben lesz még egy pillanat, amikor Naamán elakad. Mert amikor majd hallja Elizeus tanácsát, hogy mit kéne neki csinálni, akkor olyan égtelen haragra gerjed, hogy csak na, és elindul délrel, durral hazafelé, amikor a szolgái mennek oda hozzá, hogy atyánk, állj meg, ne csináld. Hát csak ennyit kért, tedd meg. Isten, testvérek, és akkor na megteszi, és végül meggyógyul. Nem csak testileg gyógyul meg, hanem lelkileg is meggyógyul, mert Isten félő emberré lesz. Ez a döbbenetes, testvérek, ebben az egész történetben, hogy Isten így megfogja láthatatlanul, de határozott kezel, és vezeti magához. Nem győzök csodálkozni ezen, testvérek, ezt a történetet olvasva, hogy ezt a nagy pogány embert, ezt a halálos beteget hogyan vezeti el önmagához, a gyógyulás forrásához. És bennünket is, testvérek. Hát nem Isten, nem így járt az, aki már ismeri az Urat, és megtapasztalta az ő kegyelmét és az ő szeretetét? Csak csodálkozik, hogy kerültem én ide? Ha magamtól, de nem. Valami láthatatlan kéz ragadott meg, és hozott, míg hívő ember lettem. És nem kell nekünk, testvérek, reménykedni abban, hogy sokszor a gyerekeinket, az unokáinkat is pont ez a hatalmas, szerető kész fogja majd szépen oda vezetgetni magához? Hát ő ilyen. Megfogja valakinek a kezét, mindegy, hogy ateista a családja, mindegy, hogy nem tudom én milyen a családja, hogy milyen messze van az Istentől. Naamánnál messzebb már kevés ember volt az Istentől. De őt is magához vezette az Úr, mert Istennek semmi nem lehetetlen. És ugyanúgy nem lehetetlen, hogy engem, titeket, bárkit, az ő elvezessen magához. Ez az Izraelnek az Istene. Elohim, Jahve, az Úr, aki Krisztusban idejött közénk. Ő ilyen, testvérek. Ott áll a dolgok mögött, és irányít mindent. Sokszor azért visz bele minket ilyen betegségekbe, Naamánt is azért vitte, azért vitte bele ebbe a nyomorúságba, ebbe a halálos bajba, hogy magához vezesse. Nem lesz beteg, soha nem indul erre az útra. Amikor elakadt, azért segítette tovább, hogy megtalálja őt. Ilyen az Úr, testvérek. Használja a nyomorúságainkat, a csődjeinket, a patthelyzeteket az életünkbe azért, mert szeret minket, és azt akarja, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Na hát, ez a mai adag, amit gondoltam elmondani nektek, meg magamnak is. Láttuk Jórám királyt, aki kétségbe esik. Látjuk Naamánt, aki ugyancsak kétségbe esik, végtelenül elszomorodik, hogy nincs számára segítség. És látjuk Istent, aki ebből az egész helyzetből csodálatosan kivezeti őket, és új megoldást, és egy új helyzetet teremt. Kegyelemből, szeretetből. Fontolgassátok ezeket a dolgokat. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvéreim, és imádkozzunk. Köszönjük neked, örökkévaló Istenünk, hogy te mindent kézben tartasz. Az ellenségeidet is, a barátaidat is, mindenkit, mindenhol, minden időben. Te vagy ennek a mindenségnek a hatalmas uralkodója, és köszönjük néked, hogy azért viszel bennünket is nehéz helyzetekbe, mert magadhoz akarsz vezetni azok által. Ezek eszközök a kezedben, hogy megállíts minket a vak rohanásunkban, értelmetlen szaladgálásunkban. Köszönjük néked, hogy utunkba küldesz hívő embereket, akik tanácsolnak minket, akik tovább segítenek. De nem ők, hanem rajtuk keresztül te, mert csak az ők is a te eszközeid. Köszönjük néked, Urunk, hogy te, amit elterveztél, azt végbe viszed. Ha elgondoltad azt, hogy minket meggyógyítasz testileg, lelkileg az örök életre, ha téged félő és téged imádó embereké teszel, akkor biztos elvégzed. Akkor is, hogyha mi ezt el se tudjuk képzelni. Vagy másokról se tudjuk elképzelni. Mert sokszor így vagyunk, Urunk, hogy másokról se tudjuk elgondolni. Hogy itt valami változna ő bennük, vagy ő általuk. És köszönjük, hogy te mégis hatalmas vagy. Olyan vigasztaló, olyan bátorító ez a számunkra, Urunk. Köszönjük néked azt, hogy tanítottál bennünket arra, hogy legyünk egy kinyújtott új, aki rád mutat, legyünk egy kis szó, ami azt mondja az embereknek, hogy Jézusnál van a megoldás, ami drága megváltónknál. Segíts, hogy tudjunk másokért imádkozni is a háttérből, és tudjunk könyörögni, esedezni hozzád azért, hogy megtaláljanak téged, mert te vagy a gyógyító. Elizeus is csak a te árnyékod volt, nem ő gyógyított, hanem te gyógyítottál benne és általa. Úrunk, köszönjük, hogy te ma is ilyen életgyógyító Úr vagy, aki helyre tudsz tenni bennünket, lelkileg, hangulatilag, érzelmileg, minden szempontból. Kérünk téged, segíts bennünket, hogy beléd tudjunk kapaszkodni. Átéljük a te szeretetedet, átéljük a te közelségedet, a te bölcsességed, kegyelmed, megtartó, megerősítő erejét. Segíts minket, hogy igazi hívők legyünk, akik másokat is tudunk aztán majd feléd tanácsolni. Köszönjük néked igédnek mai tanításait, kérünk, hogy légy velünk a jövő héten is, hordozzál bennünket itt a gyülekezetben, de otthon családjainkban. Kérünk a betegekért, a szenvedő testvéreinkért, a gondozóikért. Kérünk téged, hogy adj bölcsességet, és adj gyógyulást, és adj erőt, és adj békességet a szíveikbe. Kérünk téged, Urunk, hogy hordozd ezeket a gyermekeket, akiket idehoztál közénk. Áld meg az ő szívükben a te drága szavadat, és vezetgesd őket magadhoz. Add, hogy tényleg hívő emberek legyenek, akik világítanak ebben a sötét világban, ebben a besötétedő társadalomban és kultúrában. Kérünk téged, hogy munkálkodj bennük, hogy téged félő emberekké váljanak. Köszönjük, hogy az utukba küldtél bennünket. Kérünk téged, segíts minket, és bocsásd meg mindazt, amit rosszul tettünk. Köszönjük néked a te közelségedet, Urunk, a te áldásodat.
kérünk, maradj velünk, nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket, a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen.